kedves testvéreim, miért mondja az Úr annak a szolgának, aki csak egy talentumot kapott, és azt a földbe ásva megőrizte, hogy gonosz, hogy lusta? Ez helyén való jelző. Mert utána járással volt egybekötve a pénzügyi művelet. Ez még arra is lusta volt, hogy a pénzváltókhoz elmenjen. Ebben a lustaságon persze másról is van szó, nem megy bele a pénzügyi mozgások kiszámíthatatlanságába. Nem pénzről van szó, hanem emberi életről. Nem mer megnősülni, férhez menni, pap lenni, szerzetes lenni, belevágni valamibe egy pipotya alak, és magára hozza a büntetést. Testileg és lelkileg is lusta. Hát ez érthető. De miért nevezi az Úr ezt a szolgát gonosznak? Ez egy nagyon rossz jelző az új szövetségbe. Hát ha odafigyelünk, maga az Úr határozza meg a szolga gonoszságát. Figyeljünk csak. Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahova nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahova nem ültettem, ezüstseimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatustul kapjam vissza. Figyeljünk csak oda erre a szemrehányásra. Ha tudod, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, akkor te valami olyasmit tudsz, ami felülmúlja ezt az egész históriát, ezt a példabeszédet. Mert itt most már nem arról van szó, hogy valamit kaptunk, és azt kamatoztatni kell. Ez a gonosz valami többet tud. És nyilván ez az Úr, ez maga az Isten. Azt tudja az Istenről, hogy ott is aradt, ahol nem vetett. Ezüstjeimet belevetettem a markotokba, hogy mikor megjöjjek, akkor az pénzt teremjen. Nagyon is tudod, hogy én nem ott akartam aratni, ahol csak vetettem, hanem én ott is tudok, akarok aratni, ahol nem vetettem. Testvérek, na most ez az, ami az a példabeszédekbe furcsa, az a lényeg. Az könnyű megérteni, hogy a tehetségeinket használjuk fel. De itt van valami. Itt nyilván az Úr Isten és az ember kapcsolatáról beszél. Nem egy evilági szolgáról és az Urukról. Így tehát a talentumok sem pénzt jelentenek, hanem képességeket, tehetségeket, amelyet az ember az ő teremtőjétől kapott a teremtéskor, fogantatásunk pillanatában, és egészen nyilvánvaló lesz a folytatásból, amelyet majd a jövő vasárnap liturgiájába hallunk, az egyházi utolsó vasárnapján, hogy miről van szó. Ott az ember fia tart elszámolást. Jertek, atyám áldottai, vegyétek az országot, mely nektek készítetett a világ kezdetétől, mert éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam, innom adtatok. Idegen befogadtatok, ruhátlan betakartatok, beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, meglátogattam. Na most ez a felsorolás, testvérek, itt nem szabad megállni. Végtelen sokat jelent. Kisdiák voltam, és segítettél megoldani a házi feladatomat. Öreg voltam, és kivetted a csomagot a kezemből. Ez mindent jelent. És ezt nekem tettétek. Az egész emberi élet nem más, mint kamatoztatni, amit kaptam, nem magamért, hanem a többiért. A tehetség a másokért van. Arról van szó, hogy valamire van képességem az emberek javára, a másik javára. Szent Pál ezt a felsorolást említi a szeretet himnuszba, de hozzáteszi. Lehet, hogy úgy másoknak kamatoztatni a tehetségemet. A zeneszerző nagyszerű zenéket ír. Ugye? Aztán az edző kifejleszti az izmait azoknak a gyerekeknek. A tanító megtanítja őket, stb. De ha nem szeretetből, akkor az illetőnek nem használ semmit. Akkor annak használ csak, akinek a javára dolgozott. Ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Itt két dolgot kell megfontolni. Ha az egész nagy igehirdetői hagyomány és a közbeszéd a talentumokat Istentől kapott képességeknek értelmezi, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek a képességek az Istennek a tulajdonai, mert őtőle kaptam. És úgy kell visszaadni, hogy másokért élek vele. Mit van, amit nem úgy kaptál? És ha úgy kaptad, mit dicsekszel vele? Írja Szent Pál a korintusiaknak. Neki az ő dicsőségére kell kamatoztatni. Vagyis szeretetből másokért él. A mai civilizáció kultúra pont az ellenkezőt. Valósítsd meg magadat, és nem fogja megvalósítani. Egy üres fejű senki lesz. Az valósítja meg magát, aki szeretetből másokért él. Nem abba gyönyörködik, hogy ő milyen tehetséget adott. Kapott. Sokszor nyafogunk. Egy asszony, egy férfi, akire rászakad a család minden gondja. Aztán a munkahelynek a gondjai, ott is főnök mondjuk. Már alig bírom, bocsánat, ami miatt nyafogsz. Hát az a hivatásod, azt te meg tudod tenni. Ha te azt nem teszed meg, akkor összedől a család. Csodálatos az ember élet. És minél inkább másokért élek, annál inkább boldog leszek. Testvérek, a boldogság úgy néz ki, hogy az egy melléktermék. Nem boldognak kell lenni, nem boldognak akarni lenni, azok majd a mennyországba leszünk. Másokért kell élni. És ha tényleg másokért élek szeretettel, az hatalmas boldogság lesz. Egy protestáns lelkész készítette föl a fiatalokat a házasságra, és nagyon megdöbbentette őket. Ha boldog akarsz lenni, meg ne nősülj. Ha boldog akarsz lenni, nehogy férhez menj. Én folytatom. Ha boldog akarsz lenni, ne legyél katolikus pap, ne legyél szerzetes. De ha másokat akarsz boldoggá tenni, akkor nősülj meg. Ha másokat akarsz boldoggá tenni, akkor menj férhez. Ha másokat akarsz boldoggá tenni, mint ebben a három napban a lelki gyakorlatosokat, akkor legyél pap, legyél szerzetes. Ha boldoggá akarsz tenni másokat, akkor vállalj. Vállalj mindazt, amit eddig tettél. Ne boldog akar lenni. A boldogság melléktermék. Annyira, hogy amikor megöregszünk, visszagondolunk arra, amire most a középréteg szenved. 5 gyerek, a munkahely. Mondjam még, aztán azért a férfi nő között is vannak problémák. Hát miért ne lennének? A szeretetben is vannak problémák. Szenved. És miért mondja az 70 éves korában, hogy de boldog voltam akkor? Milyen korszakokra mondja egy öreg ember, hogy de boldog voltam akkor, amikor úgy élt másokért, hogy elfelejtette saját magát? Tehát akkor most, hogyha annyira másokért élsz, hogy nincs magadra idő, akkor légy szíves, ma ülj le nyugodtan, és mondd azt magadnak, hogy én boldog vagyok. Isten boldognak nevezi azt, aki kamatoztatja szeretetből mindazt, amit kapott. Igen, még akkor is, ha nehéz. De itt azért két dolgot még meg kell fontolni. Ez a tiszta önzetlen szeretet kell, hogy másokért tudjunk élni. Olyan szeretet, amilyen az Isten irántunk való szeretete ingyenes. Ez a szolga elrejtette ura pénzét, mert azt mondta, hogy ott is aradsz, ahol nem vetettél. Húha! Testvérek, a gonoszok, meg az istentelenek néha igazabbat mondanak Istenről, mint mi. Isten nem csak azt akarja, hogy amit kaptál, azt kamatoztat, hanem ahol nem vetett, ott is aratni akar. Mit jelenthet ez? A gonosz szolgának ez a gonossága, hogy tud valamit Istentől, és nem úgy cselekszik. Mit jelent az, hogy Isten aratni akar ott, ahol nem vetett? Az, hogy szabadnak teremtett. Azért teremtett szabadnak, hogy úgy szeressek, mint ő. A szabadság minden predikációba szeretném elmondani. A szabadság nem arra való, hogy a jó és a rossz között válasszak. Az a megromlott szabadság. Amikor az Istentől elszakad az ember, a szabadság nem erre való. A szabadság az a szerető képességünknek a legfontosabb összetevője. Mert aki nem szabad, az ami, a kutya, a macska, az állatok, azok nem tudnak szeretni. Tehát a szeretet nem arra való, hogy a jó és a rossz között válasszak eredetileg, hanem hogy szeretni tudja. Ahogy az Isten szeret, aki a képére teremtett engem. És a szabadság az nincs bekódolva. Gravitálhatok Isten felé és az ember felé. Valamiképpen az Isten teremtő képességét megosztotta az emberrel, csak nem úgy, ahogy az ateista gondolja. Még az Istennel való kapcsolatunkban is van egy ilyen. Azért kell, hogy az imádságod egyszer csak üressé válik. Nem érzed magad itthon a templomban. Minden unalmas. Eljött az idő, most üressé van. Vagy amikor haldoklok. Nekem volt benne részem. Istenem, szeretlek. Nem a mennyországodért, önmagadért. És ahogyan engem a semmiből megteremtettél, én is, ha én tudnék teremteni, akkor téged teremtenélek meg, Atya, Fiú, Szentlélek. A szeretetben ez van. Az ateizmuson túljutva nem a babonaság felé kell menni, hanem meghallgatni Krisztust. Az ateizmus egy tisztító tűz volt, csak nem tisztultunk meg. Lizői Szent Teréz a tüdőbaj utolsó stádiumában van, és azt mondja, hogy mintha minden azt mondaná, hogy örökre megsemmisülsz. És azt mondja, most nincsenek hitből fakadó érzéseim, Istenem, szeretlek. Akarlak szeretni. Ha nem volnál, akkor akarnálok. Mert én valaha nem voltam, és akartál. Testvérek, most olyan mélységre jutottunk. Valamit az embernek adott, ami igazából nem egy képesség, amely majd működik, hanem a teremtéssel kapcsolatos. Az emberekkel kapcsolatban is. Amikor a létét akarom. Ezért a családban Isten ezt mindig megadja. Egyszer csak megjelenik az a kicsi kis létező egy az édesanya méhébe. Isten akarta őt. Azonnal azt kell mondani, hogy én ugyanúgy akarlak. Mert az ember két oldalú kell, hogy szeretve legyen végtelenül. Az Istentől, aki a fogantatás pillanatában megteremti az énemet, És apám és anyám ugyanolyan szeretettel a létemet akarja, érted? A gyermeket hordozó asszony nem azért szereti a gyereket, hogy milyen képességei vannak, nagyon tehetséges, csinos lesz, erős lesz, fiú lesz, vagy lány lesz. Nem. Őt akarom konkreátor, Istennel együtt teremtő. Nem csak kamasztoztatni kell a képességeinket szeretetből másokért, hanem úgy kell szeretni, te, ha én Isten lennék, akkor én téged megteremtenélek, mert hiányoznál a világból. Ez a kereszténység. Íme ez a gonosz szolga valamit tud Istenről, és az megbénítja. Pedig írta, hogy indítania kellene. Az ilyen szeretet az a termés, amit az Úristen szeretne learadni és begyűjteni. Vagy amikor a családba törés áll be, ott hagyja férj vagy feleségét, és kitart az egyedül, Istenbe kapaszkodva, és tovább imádkozol, aki elhagyott. Vagy valaki nagyon-nagyon megbántott. És azt mondod, Istenem, szeresd őt. Most olyan termés jött be, amit Isten nem vetett. Ezt akarja learadni. Talán minden nap az kellene karácsonyi, hogy van egy ingyenes jó cselekedetem. De olyan ingyenes, hogy senki meg ne tudja. Még azt is megkérhetem az Úr Jézus, hogy még az utolsó ítéletkor se tárt fel, Uram, hogy én ezt neki tettem. Ettől lenne a világ egészen más. Egyébként az állati síkba süllyed. Valamiképpen csak azokat a képességeket gyakoroljuk, amik benénk vannak táplálva, főleg ha szeretet nélkül egy állatfajjal züllik le az emberiség. Nincs jövő. Minden modernitás hazugság, nincs modern ember. Csak a szent ember a modern. Aki olyan újat teremt, egy Teréz anya, de a te nagyapád, édesapád is. Emlékezz a családba, szentekre. Valami olyan tudott a szeretetével adni, megerősített bennünket a létezésünkbe. Ez viszont azokra az öregekre is vonatkozik, akik arról panaszkodnak, pedig szeretik őket, hogy én már fölösleges vagyok a családba, terhükre vagyok. Én semmit se tudok nekik tenni, nem igaz. Most tudna legtöbbet a karosszékből. Szeretni őket. Nem irányítani a családot. Nem beleszólni a dolgaiba. Mindegyiket szeretni. És amikor benyitnak ahhoz a karosszékbe ülő nagypapáz, nagymamáz, akkor kitárul a tér. És olyan jó ebben a légkörben lenni, hogy valaki csak minket akar. Ez a túllépése a talentumokra szóló példabeszéd sokászas értelmezésének, amely értelmezés érvényben van, nagyon messzire vezet minket. Ám a gonosz szolga Istent olyan úrnak nevezi, aki aratni akar ott, ahol nem vetett, szüretelni akar ott, ahol nem ültetett, vagyis, mint egy együtt teremtőnek gondolja az embert, és mégse tesz semmit. Az embernek is akarni kell Isten létét. Isten van. De ezért helyez minket olyan sötétségbe, hogy egyszer mondjam ki, akarom, hogy legyél. Ez az ateizmus tisztító tüze utáni új életszentség. És ilyen az emberi kapcsolatokban is. Most semmi jót nem kapok tőled. Nem is tudok mit tenni, de akarom, hogy legyél. Ez a teremtés, teremtői mélységű megnyilatkozás. A gonoszok erőszakos és igazságtalan despotának nevezik Istent. És amikor mindig számon kérik, hogy ilyen világot teremtettél, te vagy az oka, miért van ennyi szenvedés, akkor azt mondja Isten, nem igaz, te is teremthetnél egy másik világot. Nem teszed. Velem együtt teremtői hatalmad van. Elindíthatnál egy olyan emberiséget a családodon keresztül, mint Ábrahám, ahol ismét beléphetek a világba. Mindazok, akik számon kérik, Istenem, azt a sok rosszat, ami van, azok maguk ellen beszélnek. Te gonosz szolga. Amikor az Isten megalkotta az embert az a képére és hasonlatosságra, a Szentírásban itt úgy arról van szó, hogy egy kis élő szobrot helyezett a világba az Isten magáról. Hogy az ő fennhatósága alatt tessék uralkodni. Az a képzet van mögötte, mint a ókori despoták vagy császárok felállítottak egy leigázott tartományba egy szobrot, például Júdeába, a császár szobrát, hogy kussoljatok, mert én ott vagyok. Az ember a világ istene, de csak az Istennel együtt. Együtt teremtés. Testvérek, ez egy nagyon-nagyon mély dolog. Nem ez a gyermekek vállalása, a fogantatás? Nem te hozod létre a születendő gyermeknek az énjét, a személyét, az nem te belőled van, apa és anya. De az egyesüléskor létrejött, kicsi kis biológikumba oda teremti Isten. És elvállalod. És a szeretet mélyén ez van. Igen. Az ember képes arra, hogy ott is termést hozzon Istennek, ahol Isten nem vetett. Ott is arathasson, ahol nem ültetett. Karácsonyig. Minden nap. Tessék egy ilyen ingyenes jó cselekedetet tenni. Ha már más nem maradt estére, akkor imádkozz azért, aki nagyon megbántott. Uram, nagyon szeresd őt. Akarom a létezését, akarom, hogy megtérjen. De ne tudja meg, hogy én imádkoztam érte. Amikor az ember belekóstol ebbe a világba, akkor belépünk Urunk örömébe. Ez a példabeszéd csodálatos, mert az Úr Jézus emberi eseményekről beszél, de mint Isten mindig egy túlvilágot tár elénk, és nem szabad megmaradni csak egy erkölcsi értelmezésnél, hiszen mit kapnak ezek a szolgák? Nem plusz pénzeket azért, a semmi. Menj be Urad örömébe. Az Istennek az öröme az, hogy ingyenesen tud szeretni. Amen.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.